Kedves hallgatom! Márk evangéliuma 5. fejezetének 9. verse szerint az Úr Jézus megkérdezi a démonoktól megszállt embertől: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. Ez ember válasza megdöbbentő, de nem rossz nyelvtani kifejezés. Ezt mondja: a nevem. Jelezve azt, hogy az ember próbál beszélni, de aztán a démon veszi át, és az mondatja vele: sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne űzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik. A tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek. Mire a nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Márk evangéliuma, 5. rész, 10. verstől a 13. versig. Egy óriási esemény áll itt előttünk. A démonok különös kéréssel fordultak Jézushoz. Inkább a disznókba akartak menni, mint vissza az alvilágba. Jézus itt adott engedélyét erősen kritizálják a liberális teológiát vallók. Az az ellenvetésük, hogy neki, a szelíd Jézusnak nem lett volna szabad elpusztítania a disznókat. Ez persze ostoba föltételezés. Egyszer együtt reggeliztem valakivel, aki éppen ezt hangoztatta, de teljesen képzeletszerűen írta le Jézust. Ezt az illusztrációt használta, és azt mondta, hogy szerinte Jézus nem pusztította volna el a disznókat, mert ez szörnyű cselekedet lett volna. Kezdjük azzal, hogy ezeknek az embereknek nem kellett volna disznótenyésztéssel foglalkozniuk. A mózesi törvény ezt megtiltotta. Aztán emlékeztettem ezt a reggeliző társamat, hogy 2000 disznó elpusztítása jelentéktelen azokhoz a disznókhoz képest, amelyek elpusztultak Noé idejében az özönvíz miatt. A harmadik érdekes megjegyzés az, hogy amint együtt reggeliztünk, szalonnát evett. Ó, mondtam neki, bárcsak az a kis malac, amit most reggelizik, itt lenne, és elmondaná önnek, hogy mit gondol önről, mert ön úgy síránkozik, mint egy rozmár. Azt hiszem, sok effajta gondolkodással találkozunk korunkban. Most pedig menjünk vissza, és mondjunk néhány gondolatot erről a démoni megszállottságról. Nem csak Márk, hanem az egész Szentírás határozottan tanúsítja a démonok valóságát. Akik elfogadják a Szentírás hitelességét, azoknak el kell fogadniuk a démonok létezését is. Jézus szolgálata alatt különösen nyilvánvalóvá lett a létezésük, de természetesen nem korlátozódtak csupán arra a korszakra. Olyan korban élünk ma is, amikor a démonizmus elterjedésének lehetünk a tanúi. Erre nézve sok illusztrációt lehetne említeni. Bizonyos furcsa okból a démonok igyekeznek az emberekben lakni. Igyekeznek emberi lények által kifejezni gonosz természetüket. Végtelenül nyugtalanok. A leírás világos. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól: visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Lukács evangéliuma, 11. rész, 24. vers. Vajon nem ez a jellemzője minden gonosznak, sőt a gonosz embereknek is? A gonosz természet keresi a nyugtalanság kifejeződését. A jó szellemek sohasem igyekeznek az embert birtokba venni. A Szentlélek az egyetlen kivétel, és ő csak a hívőkben lakik. De amennyire igaz, hogy ő a hívőkben lakozik, ugyanúgy a démonok birtokba veszik a megtéretleneket. A démonok nem lakhatnak a megváltottakban. Azt olvassuk, hogy nagyobb az, aki bennünk lakik, vagyis a Szentlélek, mint az, aki a világban lakik, a sátán. János első levele, 4. rész, 4. vers. Ezért Isten gyermeke nem lehet ördögtől megszállott. Ebben az esetben a démonok inkább belemennek a disznónyájba, mint az alvilágba. Ezt érdekes megfigyelnünk. Ezeket inkább démonoknak, mint ördögöknek kell neveznünk. Egyetlen egy ördög van. Egyes fordítások nem pontosak. Inkább tisztátalan lelkeknek nevezik a természetük miatt. A Szentírás nem írja le a démonok eredetét. Akármit mondhatnék, az mind csak nagyon is képzeletre alapozódnék. Úgy tűnik, hogy nagyon sok démon van. A sátán uralma alatt élnek. Mondtam, hogy nem feltételezek, de most mégis ezt teszem. Az a véleményem, hogy amikor a sátán elbukott, ezek az angyalok követték. Miután ezt mondtam, már nem akarok többet mondani erről a témáról. A démonok célja az, hogy az embert megsemmisítsék. Mindenképpen a sátán programja szerint működnek. Az ördögi megszállottságnak vannak mai példái. Sátán imádat van szerte az egész világon, a mi környezetünkben is. Azt mondják, hogy megtalálták benne a valóságot. Azt hiszem, hogy ebben igazuk van. Azt hiszem, hogy a sátán kész arra, hogy valóságossá legyen azoknak, akik őt imádják. A mindenek fölött álló kérdés ez. Milyen valóságra találnak a sátán imádatban? Végül kijelentjük, az Úr Jézus Krisztusnak hatalma van a démonok felett. Azt hiszem, ez az egyik nagy tanulság ebben a történetben. Ezért a hívőknek semmi okuk sincs, hogy féljenek a démonoktól, vagy hogy elfogadjanak bizonyos babonaságot, vagy homályos elméletet felőlük. Ha úgy érzed, hogy zavarnak téged, akkor csak kérd az Úr Jézust, hogy szabadítson meg. Az ő neve kiűzi őket, és csak az fél tőlük, aki nem hisz az Úr Jézusban. Ha úgy érzed, hogy valamilyen módon hatalmuk van rajtad, vagy megszálltak, vagy irányítanak, akkor lelki tanácsadásra van szükséged. Emlékezz rá, hogy az Úr Jézus Krisztusnak van hatalma a démonok felett. Van egy nagyon találó vers erről az esetről. Tudnunk kell, hogy a Gadarában lakók odamentek és kérték az Úr Jézust, hogy távozzék határukból. Azért kérték távozását, mert inkább a disznókat akarták megtartani, mint Jézust. Ez a szívbe markoló kérdés ma is, mert sokan vannak, akiknek inkább más kell, legyenek azok a malacok, mint az Úr Jézus Krisztus. A vers szabad fordításban így szól. Rabbi, távozz! Hatalmad veszteséget okoz nekünk, a mi útaink nem a te útaid. Te az embereket szereted, mi a disznókat. Távozz, mindenható! Vidd ezt a bolondot magaddal! A lelke? Mit törődünk a lelkével? Mi hasznunk belőle, hogy meggyógyítottad? Hiszen elvesztettük a disznóinkat. Krisztus szomorúan elment, és szeretetének a jelét mutatta be nekünk, és a reményt és az isteni gyöngétséget. De ők a disznókat akarták. Krisztus kívül áll az ajtón, és szelíden kopogtat. De ha aranyad vagy disznód elzárja a bejáratot, nem erőlködik betörni, hanem távozik. Szíved kincsét rád hagyja. Megosztott szobára a mesternek nincs szüksége. Csak olyan szobára, amelyet kisöpört a tisztító tűz. Aztán megtöltött a friss levegő, és a szelídség, az alázat és imádság lakik benne. Oda jön, közeledik, és már itt áll és vár, és akkor nyílik meg előtte a bejárat, ha belülről kinyitod az ajtót. Ez az idézet vége. A következő csoda szorosan kapcsolódik Jairus lányának feltámasztásához. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tengerpartján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, népszerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Márk evangéliuma, 5. rész, 21. verstől a 28. versig. Most Jézus visszatért ismét a hazájába. Ez eset közlésében érdekes, hogy Lukács, az orvos azt mondta, hogy ezt a beteget nem lehetett meggyógyítani. Márk azt mondja, hogy már sokat szenvedett az orvosoktól, és mindenét elköltötte rájuk. Láthatjuk, hogy a mai magas gyógyítási költségeknek a múltban is volt előzményük. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Márk evangéliuma, 5. rész, 29., 30. és 31. vers. A tanítványok azt gondolták, hogy ez egy nagyon különös kérdés, mivel az egész sokaság szorította Jézust. De csak egy hitből fakadó érintés okozott gyógyulást. Ma is ugyanez a helyzet. Azt hiszem, hogy sokan vannak, akik használják Jézus nevét. Rohangálva azt mondogatják, hogy Jézus ez, Jézus az, és az emberek azt gondolják, hogy tényleg ismerik őt. Tudnak róla, de csak úgy érintik meg, mint a tömeg, nem úgy, mint ez az asszony, mert ő hittel érintette meg Jézust, és meggyógyult. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Márk evangéliuma, 5. rész, 32., 33. és 34. vers. Már 12 év óta van ebben a betegségében. Megfigyelted-e, hogy a kisleány is 12 éves? 12 éves szenvedés ér véget, és 12 éves világosság alszik ki a halál sötétségében. Az Úrhoz érkező apa, amikor látja, hogy az Úr ezzel az asszonnyal beszél és vele foglalkozik, bizonyára azt gondolja, hogy ó, miért nem siet? Nem tudja, hogy a kislányom annyira beteg odahaza, hogy meghal, ha nem jön el? Urunk szándékosan nem indul azonnal. Meggyógyítja ezt az asszonyt, és míg vele foglalkozik, jön az üzenet. A fülébe súgva mondják el. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták. Leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz. Ne félj, csak higgy! És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart? És miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele lévőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Márk evangéliuma, 5. rész, 35. verstől a 40. versig. Jézus tehát elmegy a házhoz, és kiküldi azokat, akik nem hisznek. Amikor kívül kerülnek, bemegy, és a följegyzés így szól. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talitha kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. Márk evangéliuma, 5. rész, 41. vers. Talitha kumi, ez arám kifejezés, és ezt érthette a kislány. Ez volt az anyanyelve, és azt hiszem így fordítható le. Kisbárányka, kelj föl! Ezt mondta Jézus neki, és ez édes és kedves hang volt. Urunk feltámasztotta ezt a kisleányt. Egy másik esetben azt látjuk, hogy feltámasztott egy ifjút, fiatalságának hajnalán, a Naini özvegy fiát. Majd később valószínűleg egy felnőtt, idősebb férfit, Lázárt. Mindegyiket ugyanolyan módon támasztotta felt. Szólt nekik. Azt hiszem, ez a kislány a kicsinyeket képviseli. Azokat, akik még nem érték el a felelősségre vonhatóság korát. Jézus ezt mondta ennek a bájos kislánynak. Kisbáránykám, kelj föl! Tudom, most ezt hallják olyanok is, akik elvesztették kicsinyeiket. Amikor mi elveszítettük első kisgyermekünket, milyen szomorúak voltunk. Csodálatos azonban tudnunk, hogy jól lehet ő már az Úr jelenlétében van sok év óta, egy napon majd ezt mondja ő ismét, kisbárányka, kelj föl! Beszél az én kisbáránykámmal és a te kisbáránykáddal. Aztán azok a kicsinyek feltámadnak a sírból. A lélek egyesül a megdicsőült testtel, és ismét velünk lesznek kicsinyeink egy napon. Milyen csodálatos ez a jövő! Ez az Úr hatalmának a bemutatása. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Aztán szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Márk evangéliuma, 5. rész, 42. és 43. vers. Vajon ez nem gyakorlati tanács? Ha egy 12 éves lány vagy fiú felébred álmából és meggyógyul, vajon mit akarhat? Természetesen ennivalót. Ezért azt mondta Jézus az ott levőknek, hogy adjanak enni a kicsinek. Milyen gyakorlati tanács, és milyen csodálatos! Ez az a három nagy csoda, ami megítélésem szerint bemutatja Márk evangéliumának nagyszerű üzenetét. Az Úr Jézus Krisztus Isten szolgája, Isten hatalmával. Ő a tettek embere, és eljött, hogy szolgáljon. Nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért. Itt őt látjuk ebben a fejezetben, három rendkívüli csodában. Kiűzi a démonokat egy férfiból Gadarában, meggyógyít egy vérfolyásos asszonyt, és feltámasztja Jairus 12 éves leányát. Úr Jézus Krisztus, hálát adok neked a Szentírásért, amely bemutatja démonok, halál és pokol fölötti hatalmadat. Szeretnék hinni benned, hogy életemben is ezzel a hatalommal munkálkodj, és végül feltámasz engem az örök életre. Ámen.